9. Nem ott távoztunk a romok közül, ahol az imént megérkeztünk, hanem az ellenkező oldalon. Lucien haladt előr. Amint beértünk a bozótba, a fácán elárulva magát, újból kakatolni kezdett. Nagyjából 80 lépése volt tőlünk, de a gesztenyefa ágai elrejtették, a fa pedig megközelíthetetlen volt a környező, sűrű bozót miatt. Hogyan jut közelebb anélkül, hogy a fácán meghallaná? Kérdeztem Lucientől. Nem lesz könnyű dolga? Nem is, mondta. De ha látnám, legalább innét is lelőném. Micsoda, innét olyan puskája van, amely 80 lépésre megöl egy fácán. Söréttel nem, de golyóval igen. Á, golyóval. Így értem, az már más. Jól tett, hogy megtöltött a puskáját. Látni akarja madarat? Kérdezte Orlandi. Igen, mondta Lucien. Bevallom, hogy örülnék neki. Na, várjon csak. És Orlandi utánozni kezdte a fácán tyúk kodácsolását. Abban a pillanatban, anélkül, hogy a fácánt megpillantottuk volna, valami mozgást láttunk a gesztenyefa levelei között, a fácán ágról ágra szökkent, és kakatolásával válaszolt Orlandi udvarlására. Végül jól láthatóan megjelent a fa csúcsán, alakja élesen kirajzolódott a sápat égboltra. Orlandi elhallgatott. A fácán nem mozdult. Lucien lekapta puskát, villámgyorsan célzott és lőtt. A fácán lezuhant, mint egy kő. Majd keresd meg, szólt Lucien gyémántnak. A kutya belevetette magát a bozótba, és 5 perccel később visszatért szájában a fácánnal. A golyó átjárt a madár testét. Szép lövés, mondtam, gratulálok, és főleg azért, mert 2 csövű puskával sikerült. Ó, mondta Lucien, kevesebb dicséretet érdemlek, mint gondolja. Az egyik cső vont furatú. Úgy lehet vele nőni, mint egy karabéjjal. Nem számít? Még karabéja is elismerése méltó lövés lenne. Péha, szólt Orlandi. Karabéjjal Lucien úr 300 lépésről telibe talál egy 5 frankost. És pisztolya is olyan jó lő, mint puskával? Igen, többé-kevésbé, mondta Lucien. Egy 25 lépése kitett kés élén, 12 golyóból 6-ot ketté vágok. Leemeltem a kalapommal, és meghajtottam Lucien előtt. A fivére is olyan ügyes, mint ön? Kérdeztem. A fivérem, válaszol, szegény Louis, sohasem volt a kezében, se puska, se pisztoly. Mindig attól félek, hogy valaki beletalál kötnőt Párizsban, mert amilyen bátor, képes lenne megöletni magát a korzikai becsületért. És Lucien mély kabát zsebibe dugta a fácánt. Akkor a holnapi viszontlátásra, kedves Orlandi. A holnapi viszontlátásra, Lucien úr. Tudom, milyen pontos. 10 órakor, tehát barátaival és rokonaival ott lesz utca végén, ugye? Ugyanabban a percben megjelenik kolonna az utca másik oldalán, hegyoldal felüli végén rokonaival, barátaival. Mi pedig a templom lépcsőin leszünk. Ahogy megbeszéltük, Lucien úr, köszönöm a fáradtságát, és önnek is, uram, folytatta Orlandi felén fordulva, és meghajolva előttem, köszönöm a megbecsülését. Miután így üdvözültük egymást, elváltunk, Orlandi visszatért a bozótba, mi pedig a falu felé indultunk. Gyémánt egy pillanatig habozott. Orlandival tartson-e, vagy velünk? Jobbra-balra nézegetett. 5 percnyi tétovázás után végül minket tüntetett ki kegyével. Bevallom, hogy kissé nyugtalan voltam az imént, amikor, mint említettem, felkapaszkodtunk a 2-ös sziklafalra. Nem tudtam, hogyan fogok majd lejönni, mert a leereszkedés, mint tudjuk, általában jóval nehezebb, mint a felmenete. Örömmel láttam, hogy Lucien kitalálta aggodalmamat. Nem ugyanazon az úton indult el, amelyen az előbb megérkeztünk. Ennek a másik új útnak még előnye volt, szabadon beszélgethettünk, amiben a szakadékos út természetesen meggátolja az embert. Mivel a lejtő enyhe volt, a talaj síma, alig tettünk meg 50 lépést, már is újra kérdezősködni kezdtem. Tehát megkötötték a békét? Igen. De amint láthatta, nem minden nehézség nélkül. Végül megértettem vele, hogy az engedményeket kolonáig tették. Először is 5 halottjuk volt, míg az Orlandiknak csak 4. Már tegnap beleegyeztek a békülésbe, míg az Orlandik csak ma. Végül pedig kolonáig vállalták, hogy nyilvánosság előtt átadnak egy élőtyúkot az Orlandiknak. Ez az engedmény azt bizonyítja, hogy elismerik ők a hibásak. Ez a legutolsó érv végül meggyőzte Orlandit. És holnap fog megtörténni a megható kibékülés? Holnap 10 órakor. Látja, mégiscsak szerencséje van. Azt remélt, hogy egy vérbosszút fog látni. A fiatalember keserűen felnevetett, folytatta. Szép dolog is a vérbosszú. 400 év óta máshol sem beszélnek Korzikában. Ön viszont egy kibékülést láthat, és ez jóval ritkább jelenség, mint a vérbosszú. Elnevettem magam. Látja? Szólt Lucien. Kinevet minket, és igaza van? Valóban nagyon furcsa emberek vagyunk. Nem, feleltem, máson nevetek. Furcsa, hogy ilyen dühös önmagára, mert a vállalkozása jól sikerült. Ugye? Végig hallgatván csodálta volna ékes szólásomat, de jöjjön vissza 10 év múlva. Nyugodt lehet, mindenki franciául fog beszélni. Ön kitűnő ügyvéd. Értse meg, nem ügyvéd, hanem döntőbíró vagyok. Az ördögbe. A döntőbíró dolga békítés. A döntőbírónak nevezzenek ki az Isten és a sátán perében. Megpróbálnám kibékíteni őket. No, a szívem én, meg lennék győződve róla, hogy Isten rosszul teszi, ha rám hallgat. Láttam, hogy ez a tárgy nincs úti társam ínyére, tehát elhallgattam. És mivel ő sem kezdett új témába, némán értünk haza.